Köszöntöm Önöket, Rábai Balázs vagyok. A nap legfontosabb híre, hogy ellentámadásba lendült az adóhivatal. Az adócsalásról beszélő volt munkatársuk minden állítását elutasítják, rágalmazásért pedig feljelentik Horváth Andrást. Ő azonban kitart amellett, hogy sok nagy cégnél elmarad az ellenőrzés, így pedig több száz milliárd forinttal károsítják meg az országot. Közben név nélkül a NAV egyik jelenlegi munkatársa is ugyanerről írt az átlátszó.hu-nak. Az Index pedig úgy értesült, hogy már 4 szocialista politikus is aláírta, vagy ígéretet tett, hogy aláírja a vizsgálóbizottság létrehozásáról szóló LMP-s kezdeményezést.
A fekete gazdaság elleni harc komoly háború, így kezdte az adóhivatal elnök helyettese sajtótájékoztatóját, és komolyan is folytatta.
Visszautasítjuk azokat a vádakat, egyelőre konkrétumok nélküli vádaskodásokat, amiket ez az úriember mond.
Nem csak visszautasítják, hanem fel is jelentik rágalmazásért egykori kollégájukat. Horváth András 3 hete robbantotta ki a botrányt. Azt állította, évente több mint 1000 milliárd forint kár éri az államot az élelmiszeripari áfacsalások miatt. Ráadásul, ahogy állította, főnökei védték az adócsalókat, neki pedig nem engedték, hogy feltárja az ügyeket. A NAV elnök helyettese szerint Horváth András jó kollega volt ugyan, de sosem volt adóellenőr. Kockázatelemzőként dolgozott. Nem a saját gépéről dolgozott ráadásul, hanem a szobatársaiéről, és rengeteg dolgot megnézett, amihez semmi köze nem volt. Azt viszont nem cáfolták, hogy a Horváth által leírt adócsalási technika és a be nem fizetett 1000 milliárdos összeg valós.
Nem 2007-ben kezdődtek a problémák, sokkal korábban kezdődtek a problémák, 2004-ben. Az EU csatlakozással, amikor elvesztettük határaink kétharmadát, a vám és pénzügyőrség levonult a határokról, és jöhettek be a szabadon az áruk. Ez volt az a pillanat, amikor ezeknek a láncolatos ügyleteknek a hatása elérkezett Magyarországra.
Ahhoz viszont ragaszkodtak, hogy a kiemelt adózókat igenis ellenőrzik. Horváth András azt mondta, korábban sem állította, hogy adóellenőr volt. Azért nem beszélt konkrétumokról, mert nem akart üzleti titkot sérteni, és továbbra is kitart amellett, hogy az ellenőrzések rendszerével nagy baj van.
2010-ben ebben a nagy adózói körben a kiemelt adóigazgatóságán 4 darab kiutalás előtti ellenőrzés volt, 4 darab, 2011-ben 25 darab, 2012-ben pedig 91 darab. Ez több ezer bevallási időszakhoz bizonyítva ennyi. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag nincsenek komoly kiutalás előtti ellenőrzések ezeknél a cégeknél.
Horváth András a 90-es évek elején fideszes önkormányzati képviselő is volt. Most további 2 volt fideszessel, a földpályázatok ellen tiltakozó Ángyán Józseffel és a trafikpályázatok miatt tiltakozó Hadházi Ákossal támogatják a Tisztesség és Emberség Szövetséget. Selmeci Gabriella, a Fidesz szóvivője annyit fűzött hozzá, mindenki létrehozhat szövetséget, és sok sikert kívánt nekik.
Milliókat kérnének az MSZP-től a Bajai Áll videó készítői. Szerintük kártérítés jár nekik, mert amióta a film nyilvánosságra került, mint mondják, tönkrement az életük, kirúgták őket az állásukból, az utcán pedig újjal mutogatnak rájuk. Ügyvédjük először peren kívül egyezkedne a szocialistákkal. Az MSZP-nél nem kommentálják a kártérítés hírét. A Fidesz szóvivője szerint megdöbbentő, ami a bal oldalon folyik.
A videó, aminek sorsát senki, talán még maguk a készítői sem értik, ők azt állítják, az MSZP sporttagozatának alelnöke Király György rendelte meg tőlük a megismételt bajai választás után. Az volt a cél, hogy oktatófilmet készítsenek a választási csalásokról. Király György tagadta, hogy ő rendelte volna meg a filmet, a videó ügyében a rendőrség nyomoz.
Botrányos ügyben.
Kőrös Gusztáv volt a film egyik készítője, az ATV-nek nyilatkozott korábban. Azt mondta, úgy tudták, a felvétel nem lesz nyilvános.
A romáknak ezt be tudják mutatni, ilyen figyelem, felhívás, kép, bemutató, de kizárólag oktatófilm jellegű.
Akkor ő maga lépett a nyilvánosság elé, most azt állítja neki és a többieknek, akik részt vettek a film készítésében, csak káruk származott az egész ügyből, azóta pokol az életük. Heten vannak, ügyvédet fogadtak, kártérítést szeretnének kapni.
Kidobálták őket az állásukból, és valósággal a nép ellenségeiként kezelik őket, nem állnak velük szóba, hátat fordítanak nekik.
Ügyvédjük azt mondja, milliós kártérítést kellene kapniuk, elsősorban az MSZP-től, mert szerinte ők tették tönkre az ügyfeleit azzal, hogy a videó nyilvánosságra került. Az MSZP-nél nem akartak nyilatkozni az üggyel kapcsolatban, ezért a kérdést egy más ügyben sajtótájékoztatót tartó képviselőjüknek tettük fel.
Szerintem az MSZP az ügyben mindent, amit az ügyről tudott, elmondott. Én nem kívánom kommentálni ezt az értesülést.
A Fidesz szóvivője azt mondta, meg vannak döbbenve azon, hogy mi folyik a baloldalon.
Hogy még ők követelnek így egymástól kártérítést, hát ez azt hiszem, hogy a magyarok többségénél kiveri a biztosítékot.
A kártérítési kérelem hivatalosan még nem érkezett meg az MSZP-hez. Az ügyvéd azt mondta, először a párton belüli ismerősein keresztül puhatolózik, de nem az unokájánál, mert bár Bárándi Gergely szocialista országgyűlési képviselő, nagyapja szerint nincsenek jóban. Az ügyvéd inkább Szanyi Tiborral beszélne. Ha így nem jár sikerrel, akkor megindítja a kártérítési pert.
Két nyomozás is indul a fóti időközi polgármester választás után. Mindkét ügyben a választás rendje elleni büntett a gyanú. A választáson alacsony részvétel mellett a baloldali összefogás jelöltje nyert. A területi választási bizottsághoz tucatnyi kifogás érkezett. A testület végül úgy döntött, nem kell megismételni a választást. Szerintük a feljelentésekben szereplő ügyek nem akkora súlyúak. A Pest megyei főügyészség azonban úgy döntött, két feljelentés alapján megindítja a nyomozást.
Az egyik ügy, amelyben a helyi választási bizottság, illetőleg a Jobbik Magyarországért mozgalom képviselője tett feljelentést a választók szervezet szállításával, a másik ügy, amelyben egy magánszemély tett feljelentést, az úgynevezett láncszavazással függ össze. A főügyészség választásrendje elleni büntett gyanúja miatt rendelt el a nyomozást. A nyomozás teljesítésével a Pest megyei rendőrfőkapitányságot bízta meg.
A nap mondata következik. Matolcsy György a Magyar Gazdaság sikereire hivatkozva távozásra szólította fel az unió pénzügyi biztosát. Egy konferencián úgy fogalmazott, idézem, ha igaz, hogy lehetséges volt unortodox lépésekkel makrogazdasági fordulatot elérni, strukturális reformokkal, miközben megmaradt a politikai stabilitás és az EU válság kezelése megbukott, akkor itt az idő felszólítani Olli Rehnt, hogy mondjon le. A hitelminősítőket pedig arra szólította fel, hogy kezdjék meg Magyarországgal a felminősítéstől szóló tárgyalásokat. Minden negyedik pályakezdő állást keres Magyarországon. A fiatalok 27%-a munkanélküli. A számuk már csökkent, de az arányuk még mindig 2,5-szer akkora, mint a teljes lakosság körében. A lesújtó adatok miatt az alapvető jogok biztos a vizsgálatot kezdeményezett. Minél alacsonyabb iskolai végzettséggel próbál valaki elhelyezkedni, annál nehezebben talál munkát. Mindez egész Európára igaz.
Színedben is szavakat magolnak az orosz tanszék első éves hallgatói az ELTE bölcsésztudományi karán. Olyasmit tanulnak, ami érdekli őket. Ez az egyik legfontosabb a piacképes pályaválasztáshoz az ombudsmani vizsgálat szerint. A diplomás pályakezdők mindenki másnál korábban átlagosan 3,5 hónap alatt munkát találnak.
Hát leginkább a tolmácsolás áll hozzám közel.
Remélem angol-orosz szakos tanárként dolgozhatok majd egy jó középiskolában.
A fiatal diplomás álláskeresők közül a legtöbben főiskolai végzettséggel, úgynevezett általános közgazdászként próbálnak munkát találni. Az álláskereső jogászok fele annyian a lista második helyén sorakoznak. Kommunikáció szakos előadók, geográfusok és környezetmérnökök követik őket. A rektori konferencia elnöke szerint a listából nem szabad hosszú távú következtetéseket levonni. A felsőfokú végzettség mindig jól jön, legfeljebb az illető nem a szakmájában fog vele elhelyezkedni.
Nem tudja senki megmondani neki, hogy mi lesz a 7-8 év múlva, mire ugye egy ma 16-17 éves döntéshelyzetben lévő gyermek beérik, és diplomás szakember lesz, hogy akkor milyenek lesznek a kereslet-kínálat viszonyai. Én azt tudom mondani, hogy mindenképpen szellemi tőkét halmozzon föl.
A pályakezdő álláskeresők több mint harmada csak az általános iskolai 8 osztályt, vagy azt sem tudja felmutatni. Csak nem 20%-uk szakmunkás bizonyítvánnyal próbálkozik, és több mint 38%-uk érettségivel keres munkát. A pályakezdő álláskeresők mindössze 6%-ának van felsőfokú végzettsége.
Minél magasabb iskolai végzettséggel rendelkezik a fiatal, annál nagyobb eséllyel indul a munkaerőpiacon, és annál korábban el tud helyezkedni.
Ezek a tanulók néhány hónapja kezdték a szakiskolát, oktatójuk szerint a többség sohasem fog szakácsként dolgozni. Fodrásznak is legalább 2-szer annyian jelentkeztek, mint ahányan el tudnak majd helyezkedni. Miközben sokszor annyi gépi forgácsolóra lenne szükség, mint ahányan annak tanultak. Magyarországon nagyjából annyi a fiatal állástalan, mint Európában átlagosan.
Kicsivel több, viszont a déli periférián találhatunk olyan államokat, ahol sokkal katasztrofálisabb a helyzet, közelíti 60%-ot Görögország, illetve Spanyolország esetében.
A munkaügyi hivatal legfrissebb adatai szerint jelenleg 27%-os a munkanélküliségi ráta a 15 és 24 évesek között, vagyis 96 ezer fiatal állástalan van, 10 ezerrel kevesebb, mint tavaly ilyenkor.
Megbukhat a Klinkhammer István nevével fémjelzett felsőoktatási stratégia. A koncepciót a héten tárgyalta volna a kormány, de végül lekerült a napirendről. Ezzel bizonytalanná vált, mikor és hogyan akarja átalakítani a kabinet a felsőoktatás finanszírozását. A szocialisták ezt úgy értékelik, az látszik, hogy a kormány nem tud mit kezdeni a területtel.
Tavaly ilyenkor a diákok tüntetésétől voltak hangosak a fővárosi és a vidéki egyetemi városok utcái. A képzési hozzájárulás ellen és az egyetemek függetlensége mellett demonstráltak. Egy év telt el azóta. A kormány a héten tárgyalta volna az egyetemek és főiskolák finanszírozásának és működésének átalakítását szabályozó felsőoktatási koncepciót. De csak egy jelentést hallgattak meg.
A kormány az illetékes tárcákat megbízta azzal, hogy ezekről a kérdésekről háttértanulmányokat készítsen, vizsgálja meg ezeknek a kérdéseknek a beilleszthetőségét, és amennyiben ezek elkészülnek, a kormány reméli azt, hogy esetleg még december folyamán ismét tárgyalhat a jelentésről.
A most nem tárgyalt koncepciót Klinkhammer István államtitkár és a felsőoktatási kerekasztal dolgozta ki. Az oktatók és a hallgatók többsége támogatta, de Parag László több fórumon is bírálta azt. A gazdasági kamara elnöke szerint még mindig nem koncentrál a tervezet eléggé arra, hogy olyan diplomásokat képezzenek, akikre majd szükség is lesz a piacon és találnak állást. Az MSZP szerint a kormány csak az időt húzza. A szocialisták úgy vélik, teljes a káosz a felsőoktatás irányításában.
Ez nem más, mint beismerés. Annak a beismerése, hogy a kormány nem tud mit kezdeni, immár több mint 3,5 éve a felsőoktatással, fogalma nincsen, hogy mit kellene tenni az egyetemek, a főiskolák világában.
A Klinkhammer féle koncepció szerint lennének kiemelt úgynevezett nemzeti egyetemek. Az intézmények gazdálkodását az állam által kinevezett kancellár irányítaná. Az államtitkár nem akart nyilatkozni az ügyben. A kormány szóvivő azt mondta, a koncepcióról csak azután dönt a kormány, ha a jelentést tárgyalta.
Több romát szeretne látni a magyar hadseregben a honvédelmi miniszter. Hende Csaba erről a Roma katonák a seregben című film bemutatóján beszélt. Ebben 5 katona személyes történetét ismertetik, akik vállalják cigány származásukat. Azt mondják el, hogy a honvédség milyen lehetőséget jelent nekik. A miniszter szerint kemény munkával, a honvédség segítségével sokaknak nyitott az út, hogy kitörjenek a szegénységből. Fűtés nélkül a november végi hidegben Budán jártak itt több házban, mert a szolgáltató elzárta az egyik gázvezetéket. A lakók is mást mondanak, és mást közölt a főgáz is. Miért a hidegben végeznek felújítást, nem sokára elmondjuk. Újra pályázhatnak állami ösztöndíjra a rezidensek. Az egészségügyi államtitkár bejelentette, hogy 600 szakorvos jelöltnek tudnak támogatást nyújtani, összesen 756 millió forintot. Idén először már nem csak szakorvos, szakgyógyszerész és gyermekgyógyász jelöltek jelentkezhetnek, hanem a sürgősségi orvostan rezidensei is pályázhatnak. Az ösztöndíjakért cserébe a fiatal orvosoknak vállalni kell, hogy nem fogadnak el hálapénzt, és meghatározott ideig magyar egészségügyben dolgoznak. Szócska Miklós szerint a támogatásnak köszönhetően már kevesebb szakvizsga előtt álló orvos megy külföldre. Újabb hivatal, a Pest megyei kormányhivatal is vizsgálatot indította a 3 szigetszentmiklósi gyerek kínzása és bántalmazása miatt. A nyomozóhatóságok mellett az alapvető jogok biztosa is vizsgálja a történteket, viszont továbbra sem nyilatkoznak. Emiatt szakértő segítségével vizsgáltuk meg, hogy a törvények szerint egy családon belüli gyermekbántalmazási ügyben melyik hatóságnak vagy hivatalnak mit lehet és kellene tennie.
A szigetszentmiklósi szülőket többször figyelmeztették az óvónénik. Ezt mondta a híradónknak egy apuka, akinek gyermeke csoporttársa volt a bántalmazott kicsiknek.
Maga a látvány, a többi gyerek nem nagyon barátkoztak velük. Tehát nem nagyon barátkoztak velük, ezt kimerem mondani az óravezető Edith néni és a Margó néni nevében is. Nagyon sok ízbe szólt a családnak, hogy kicsit figyeljenek a higiéniára, a körömre. Nem tudták, hogy gyerekek mi az, hogy tisztasági eszköz. Ebbe beletartozik a fogkefe, fogkrém, a kanal nem tudták kezelni.
A lakástól alig 50 méterre orvos védőnő dolgozik, ők is rendszeresen látták a bántalmazott gyerekeket. Ha a szakemberek azt tapasztalják, hogy a gyereket elhanyagolnak, jelezniük kell a gyermekjóléti szolgálatnak, de így kell eljárniuk akkor is, ha nem engedik be őket a lakásba. Ugyanez vonatkozik a tanárokra, a szociális munkásokra és a családsegítőkre is.
Azok a szolgáltatók és szereplők, akiket felsorol a gyerekvédelmi törvény, a gyerekjóléti szolgálattól kezdve, iskola, óvoda munkatársain át, gyámhivatal, gyámügy munkatársain keresztül, rendőrség, bíróság, ügyészség, mindenki, akinek ez tudomására jutott, jeleznie kellett, aki nem tette meg a jelzését, az ezért fegyelmi felelősségre vonható.
Az úgynevezett alapellátás résztvevői közvetlen kapcsolatban vannak a családokkal. A rokonokon kívül az egészségügyi szolgálat, az oktatási rendszer és a hatóságok is beavatkozhatnak a gyermekek érdekében. Egy családjoggal foglalkozó ügyvéd szerint általában ezen a szinten akadnak el az ügyek. Volt olyan esete, amikor a másodfokú gyámhatóság megbírságolta az elsőfokút mulasztás miatt. 6000 forintot kellett a hivatalnak fizetnie.
Gyakorlatilag a költségvetés olyan, mintha az egyik zsebéből a másikba pakolná át az eljárási illetéket. Különösebb jogkövetkezményre úgy gondolom, hogy nem számíthat sem a gyámhivatal, sem pedig az előadó, aki mulasztott.
Szigetszent Miklóson 4 évbe telt, amíg az elhanyagolt gyerekeket elvették a szülőktől, és kivették abból az iskolából, ahová jártak. Az igazgatónőt telefonon értük el. Ma már nem akart nyilatkozni, de tegnap a Velvetnek azt mondta, hogy rendőrségi ügy is indult a bejelentése miatt. A Pest megyei kapitányságon kérdésünkre azt mondták, hogy még nem találták meg a jegyzőkönyveket. A Szigetszent Miklósi Városháza szociális osztályán 3 napja nem válaszolnak kérdéseinkre. A járási gyámhivatalhoz küldtek minket, ők pedig a kormányhivatalhoz irányítottak. Onnan közleményt kaptunk, ebben az áll, hogy forduljunk Szigetszent Miklósi jegyzőjéhez. A település vezetése tegnap sajtóközleményt adott ki, amely szerint az önkormányzat munkatársai nem hibáztak. A hivatali körút végén ide, a Szigetszent Miklósi Városházához értünk vissza, ahol azt mondták, továbbra is a sajtóközleményük érvényes, és nem akarnak nyilatkozni az ügyben. Hújder Zoltán, RTL Híradó, Szigetszent Miklós.
Fűtés nélkül maradtak több házban Budán. Van, aki a nagyszülőkhöz vitte gyerekét a hideg lakásból, mások pedig hősugárzót használnak. Egy gázvezeték hibája okozza a problémát. A lakók nem értik, miért télen kell felújításba kezdeni. A főgáz szerint viszont nem tervezett munkát végeztek az utcában, hanem szivárgott egy vezeték.
Kabátban ágy az Ágota. A gyerekszoba általában a ház legmelegebb helysége, ezért az egész család itt aludt múlt éjjel, a szülők matracokon. Hősugárzóval fűtöttek, mert tegnap óta nincs gáz.
Sokként ért bennünket, lévén, hogy november 27-éről van szó, és hogy az időjárás is azért eléggé hidegre fordult, és van 2 picike gyerekünk, az egyik az pont most egy ilyen vesebetegségből épül fel, kórházi ellátás után vagyunk, és ez nem jött túl jókor.
A tűzhely is gázzal működik, most vizet sem tudnak melegíteni. A gyerekeket kénytelenek vidékre a nagyszülőkhöz utaztatni, nem maradhatnak a hidegházban. Az utcában ma is dolgoztak a gázvezetékeken. Ágota azt mondta, múlt héten cserélték az utcai csöveket. Neki azt mondták, tervezett felújítás volt. Kaptak is értesítést arról, hogy szerdán rákötik a ház vezetékét, és pár órás gázszünet lesz.
Nem is fogják visszakapcsolni emiatt a gázt, azért ez nincs, számomra ebből nem derül ki.
Ezzel a munkából hazaérve szembesült. A szomszédjától tudja, hogy a házuk nem felelt meg a nyomáspróbán, de hogy konkrétan mi a baj, azt már nekik kell kivizsgáltatni és megcsináltatni. Úgy tudják, az utcában még 5 házban ugyanez a helyzet. Ebben a társasházban a közös képviselő azt mondta, nem értik, miért épp a fűtési szezonban kell felújítani a vezetékeket.
Intézni ez ügyben nem sokat lehet. Hát mit lehet? Sürgetni nem lehet. Azt nem mondhatom, hogy minek most jöttek.
Kaptam a szomszédtől, igen.
Kati néni most ezzel fűt, de közben jól fel is öltözött.
76 évesen azért már igencsak érzékenyebb az ember. És én nem tudom, hát remélem, hogy nem kell nagyon sokáig. Amíg tudunk, egymáson segítünk így, és ez a lehetőség.
A gázművek közleményben reagált, azt írták, szivárgás miatt kellett az utcai vezetékekhez hozzányúlniuk. Ilyen esetekben a biztonság miatt nincs mérlegelési joguk. A munkákat egyébként az önkormányzat is engedélyezte. Arra is kitértek, a lakókat törvény kötelezi, hogy a házakban lévő gázvezetékek megfelelő állapotát biztosítsák.
Kalapács alatt a zsolnai ritkaság. Túlélt egy tűzvészt, 100 évig nem lehetett tudni, hogy kinél van, most pedig új tulajdonoshoz kerülhet a legnagyobb zsolnai váza. Mennyit érhet? Nem sokára ezt is elmondjuk. Először pontot kell tenni a horvát olajtársasággal kapcsolatos ügy végére. Erről is beszélt Hernádi Zsolt az egyik brit kommunikációs szervezetnek adott videóinterjúban. A MOL elnök vezérigazgatója azt mondta, a horvát kormánnyal közösen el kell dönteni, hogy a piaci modell vagy az állami tulajdonlás működőképes. A MOL kész eladni az INA részvényeket, amennyiben egy államilag működtetett vállalattá alakulna át a horvát cég. Az értékesítés előkészítése pedig már megkezdődött. Hernádi Zsolt a horvát elfogatóparancs kiadása óta először beszélt arról, hogy milyen nehézséget okoz a nyomozás a cég irányításában.
But the company itself has a very good and very well designed corporate governance model, and this model is working. So my fellow managers, they are doing their job, I'm doing my job. Sometimes I use more video conferences, sometimes I invite guests to Budapest, which is a fantastic city, and we are talking here and not in their home. This is the only change.